9. fejezet. Gergely eldőlt a fűbe, mintha ő is aludna, de nem akart aludni, bármilyen fáradt volt is. Félszemmel föl-föl vizsgálódott az égre, hogy összeérkezik-e a hold azzal a hosszú, tutajforma szürke felhővel, amely mozdulatlanul látszik állani az ég közepén. Ha összeérkezik, kedvező sötétség takarja a földet. Másik szemével meg a vékony nyakú Goromba Janicsárt vizsgálta, aki olyan formán állott, mint a csupasz nyakú sasa fogságban. Bizonyosan állva aludt. A naphosszat járt katonák állva is alszanak. Az éj enyhe volt, s a levegő 100 000 ember halk horkolásától remegett. Mintha maga a föld mormolt volna mély, egyhangú mormolással, mint a macska, mikor fon. Csak olykor hangzott egy-egy kutyaugatás, egy-egy őrszó, s a lovak legelésének halk ropogása. Gerge is elálmosodott lassanként. A fáradtság elcsigázta a testét. Az aggodalom elbágyasztotta a lelkét. Az elítéltek is mindig alszanak a kivégzésük előtt való éjszakán. De ő nem akart aludni. Küzdött az álom nehéz levegője ellen, amely a táborra ránehezült. Küzdött, de végre is lecsukódott a szeme. S íme azt látja, ott van, ahonnan elindult, a somogyvári ókasté tanulószobájában, a török Bálint két gyermeke mellett. Az asztalnál ültek, a nagy, festetlen tölgyfa asztalnál. Szemben velük Gábor pap egy nagy, pergamenkötéses könyvre hajol. Balra az ablak, amelynek ónkarikás kerek üvegein besüt a nap, és ráteríti sugarait az asztal sarkára. A falon két nagy földkép. Az egyik ábrázolja Magyarországot, a másik a három világrészt. Akkor még nem rajzolták meg a tudósok a Kolumbusz földjét, csak éppen híre szállongott, hogy eddig ismeretlen világrészt találtak a portugálok. De hogy mi igaz benne, senki se tudta. Ausztráliáról meg nem is hallottak. A magyarországi mappán ki voltak rajzolva a várak, egy-egy sátor alakú képben, az erdőkben meg ki voltak rajzolva a fák. Jó mappák voltak azok, könnyen megértette az is, aki olvasni nem tudott. És abban az időben a címeres nagyurak között is volt, aki nem tudott sem írni, sem olvasni. De hát minek is? Arra való az íródiák, hogy írjon, ha írni kell, ha meg levél jön, olvassa el az urának. A pap fölemeli a fejét és megszólal. Mától kezdve nem tanulunk se szintaxist, se geográfiát, se históriát, se botanikát, csak éppen a török nyelvet, meg a németet, meg a kémiából annyit, hogy hogyan csinálódik a puskapor. Török Jancsi beletaszítja a lúttollat a kalamárisba. Időpocsékolás már azt is tanulnunk, mester, hiszen akármelyik török rabbal tudunk már beszélni. A németnek meg már hátat fordított, apám uram. A kis 10 éves Feri a fejének egy könnyű rántásával hátraveti válligérő, mogyorószín haját és közbeszól. Minek a kémia is? Van az én apámnak puskapora annyi, hogy soha el nem fogy míg a világ. Ho-ho, úrfi, feleli a pap elmosolyodva. Te még olvasni se tudsz becsületesen. Tegnap is Kikerónak olvastad Cicerót. A szoba küszöbén török Bálint daliás alakja jelenik meg. Az a kék bársonydolmány van rajta, amelyet János király hagyott rá a halálakor. Derekán meg az a görbe, könnyű kard, amelyet csak ünnepi alkalommal szokott viselni. Vendég érkezett, szólt a papnak. Öltözzetek át, fiúk, gyertek le az udvarra! Megsimogatja a Feri gyerek haját, és újra eltűnik. Az udvaron egy nagy bécsi vasas szekér, a mellett egy német a szolgájával. Ragyogó vérteket emelnek ki a szekérből, és leadogatják a török raboknak. A rabok az udvaron cölöpökre aggatják a vérteket. A kocsi mellett 4 előkelő úriember áll a Bálint úr társaságában. Bemutatják nekik a fiúkat. Az egyik rövid orrú, tüzes szemű, alacsony barna fiú. Fölemeli a kis török Ferencet, és úgy csókolja meg. Tudod-e még, ki vagyok én? Miklós bácsi, feleli a gyerek. És a másik nevem? Ferkó gondolkozva néz Miklós bácsinak puha, fekete szakállára. Helyette János szólt. Zirinyi! Nem Zirinyi, te, igazítja az apja. Zrínyi! Mindez megtörtént egyszer. Néha visszaálmodjuk, ami elmúlt, és az álom nemigen változtat rajta. Ahogy tovább történt annak a napnak a lefolyása, úgy álmodta Gerge is tovább. Mikor a hat mellvért fel volt állítva a cölöpökre, az urak puskát vettek elő és rálőttek. Az egyik vérten átment a golyó. Azt visszaadták a bécsi kereskedőnek. A többit, amelyik csak behorpadt a lövésektől, megvették és megosztották maguk között. Eközben beesteledett. Vacsorához ültek. Az asztal főt Törökné foglalta el, az asztal véget meg Bálint úr. A vendégek vacsora alatt kifaggatták a gyerekeket, hogy miből mit tudnak. Különösen a Bibliát meg a katekizmust kérdezgették. Török Bálint darabig csöndes mosolygással hallgatta a Jámbor kérdéseket, aztán megrázta a fejét. Hát ti azt gondoljátok, hogy az én fiaim csak katekizmust tanulnak? Mondd el, Jancsi, hogyan szokás ágyút önteni? Hány mázsásat, édesapám? 100 mázsásat, aki arkangyalát. 100 mázsás ágyúnak, kezdte állva a fiú, kell 90 mázsa réz, meg 10 mázsa ólom, de szükség idején harangokból is lehet ágyút önteni, és akkor nem kell bele ólom. Mikor a matéria megvan, olyan mély gödröt ásunk, amekkorára az ágyút akarjuk csinálni. Legelőször is ragadós és tisza anyagból rudat gyúratunk. Az agyagba csepűt keverünk, a közepébe meg vaspálcát szúrunk. Minek az a vaspálca? Kérdezte Bálint úr. Hogy az agyag megálljon, különben eldülne vagy elkörbülne. Aztán okos szemét az apjára függesztve folytatta. Az agyagot keményre kell gyúrni, és össze kell keverni csepűvel. Néha 2 napig is gyúrják szakadatlanul. Mikor az megvan, leállítják a gödör közepére, és megméregetik, hogy egyenesen álljon. Aztán az ágyú öntő külső borítékot csinál hasonlóképpen tisztított és meggyúrt agyagból, s fölépíti az agyagból való rút körül gondosan. 5 újnyi hézagnak kell körös körül maradnia, de ha bővében vagyunk a réznek, vastagabb is lehet az ágyú. Mikor ez is megvan, körül rakják az agyagot kővel és vastámasztókkal, oldalt meg 2 katlant megraknak 10 fával, és afölé rakják a rezet. Azután... Valamit elfelejtettél? Az ólmot, szólt közbe a kis Feri. Hiszen most akarom mondani, vágott vissza a fiú. Az ólmot is beledarabolják. Aztán éjjel-nappal tüzelnek, míg csak a réz olvadásnak nem indul. Azt sem mondtad, hogy mekkora legyen a kemence, szólt ismét az öcsike. Hát nagy meg vastag, tudhatja, akinek esze van. A vendégek nevettek, Jancsi pedig durcásan leült. Megállj csak, morogta az öcsére villantva a szemét, majd számolunk. Hát jó, felelte az apa, ha te nem tudod elmondani, majd elmondja az öcsét. Mondd el, Ferike, ami még hiányzik. Mi hiányzik? Felelte vállat vonva a kisfiú. Az ágyút, mikor kihűlt, kiveszik a földből. Az ám, szólt diadalmasan Jancsi. Hát a reszelés, hát a simítás, hát a 3 próbalövés. Feri elvörösödött. És a 2 gyerek menten összeverekedik ott az asztalnál, ha a vendégek el nem kapják őket, hogy összecsókolgassák. Az a legjobb, szólt nevetve Török Bálint, hogy a gyújtójukról mind a ketten megfeledkeztetek. Aztán mindenféle hadi ügyekről, törökről, németről beszélgettek az asztalnál. Egyszer Gergelyhez is szóltak. Ebből jeles ember lesz, mondotta Török Bálint, a Gergely fejét megsimogatva. Olyan az esze, mint a tűz, csak a karja gyönge még. Ej, felelte Zrínyi, nem a kar ereje a fő, hanem a szív ereje. A bátorság. Egy agár megkerget 100 nyulat is. A vacsora véget ért. Csak az ezüst kupák maradtak az asztalon. No, most búcsúzzatok el a vendégektől, és eredjetek az anyátok szárnya alá, szólt a gyerekeknek Török Bálint. Hát Sebők bácsi nem énekel? Kérdezte a kis Feri. Egy szelíd kis szőrös képű ember megmozdult erre az asztalnál. Bálint úrra nézett. Az ám jó tinódi, szólt meleg tekintettel Zrínyi. Énekelj nekünk valami szépet. Tinódi sebessén fölkelt, és a terem szögletéből kobozt emelt elő. Hát jó, szólt az apa. Egy éneket végig hallgathattok, de aztán takarodót fújunk. Tinódi valamivel hátrább tolta a székét, és végigfuttatta az ujjait a koboz öt húrján. Miről énekeljek? Kérdezte a gazdát. Hát a legújabbat, amit a múlt héten szerzettél. A mohácsit? Azt, ha ugyan a vendégeim más nem kívánnak. Nem, nem, szóltak a vendégek. Halljuk a legújabbat. A terem elcsöndesült. A szolgák elkoppantották az asztalon álló viaszgyertyák hamvát, s az ajtózukba ültek. Tinódi még egyszer végigpöngette a húrjait. Egy kortyot ivott az előtte álló ezüst kupából, és mély, lágy férfi hangon kezdte az éneket. Siralmát éneklem most Magyarországnak, vérrel ázott földjét mohácsi csatának. Mind hult el sok ezren nemzet virágának, s lőn gyászos elveszte az ifjú királynak. Valami különös volt az éneklése, inkább elbeszélés volt az éneke, mint dalolás. Néha végig énekelt egy sort, a másikat csak szóval mondta el, a kobozra hagyva a dallamot. Néha csak az utolsó sor végét fogta énekhangra. A szeme az éneklés alatt maga elé merült, s olybá tűnt fel az előadása, mintha csak magát tudná a teremben, s magának énekelne. De az ő együgyű versei, mint Gábor pap egyszer megjegyezte, ha olvasva darabosak, és minden művészet nélkül valók is, az ő ajkán szívet indítóan szépen hangzottak. A szavaknak más értelme kelt az ő ajkán. Ha ő azt mondta, gyász, akkor elsötétült minden a hallgatók szeme előtt. Ha azt mondta, harc, látták az öldöklő dulakodást. Ha azt mondta, Isten, a fején érezte mindenki az Isten fényességét. A vendégek már az első versszaknál a szemükre tették a kezüket, amint az asztalnál könyökölték, s Török Bálint szeme is könnybe borult. A király mellett harcolt ő Mohácson, a király testőrei között. 4000 szemtanúja élt még akkor a csatának, és az egész Magyarországot az erőtlenség, elveszettség érzete csüggesztette. Mintha gyászfátyol lebegett volna az egész országon. Tinódi elénekelte a csata lefolyását, s a jelenlévők bús figyelemmel hallgatták. A hősi jeleneteknél felragyogott a szemük. Az ismerős neveket megkönnyezték. Végül Tinódi a befejező vershez ért, és az éneke inkább sóhajtás volt, mint éneklés. Mohács mellett van egy kaszálatlan mező, az a világon a legnagyobb temető. Egy egész nemzetre terül ott szemfedő, föl se támasztja tán az örök temető. Föltámasztja, kiáltott Zrínyi a kardjára csapva, és a jobbját fölemelte. Szent esküvést, urak, hogy életünk minden gondolatát a haza föltámasztásának szenteljük, hogy addig nem alszunk puha párnán, míg a török egy lábnyomot mondhat magáénak a haza földjéből. Hát a német? Felelt keserűen Török Bálint. Azért pusztuljon el megint 24000 magyar, hogy a német kerekedjen fölénk. E bura fakó, százszor inkább a becsületes pogány, mint a hazugsággal bélelt német. A te apósod is német, csapta vissza Zrínyi fellobbanva. A német mégiscsak keresztény. Ott az igazság, szólt csillapítóan a vendégek közül egy öreg úr, hogy a magyarnak nem szabad harcolnia legalább 50 esztendeig. Szaporodnunk kell, mielőtt harcolnánk. Köszönöm, felelt Zrínyi az asztalra csapva. Nem akarok ágyban heverni 50 esztendeig. S hogy erre föl is kelt az asztaltól, a kardja megcsördült. A csörrenésre Gergely fölnyitotta a szemét, s bámulva látta, hogy nem a Török Bálint asztalánál ül, hanem a csillagos ég alatt fekszik, s előtte nem Zrínyi áll, hanem egy széles vállú török. Hajván volt. Az rúgta meg a lábát, hogy ébredjen föl. Itt a ruha. Köpönyeget és turbánt vetett a diák elé. Lovat majd útközben szerzünk. A diák magára kapta a spáhi köpönyeget, és a fejére húzta a tornyos süveget. Kissé bő volt mind a kettő, de jobban örült neki a diák, mintha hercegi ruhát kapott volna. Az óriás lehajolt, és egy-két roppantással letörte a diák lábáról a másik békót is. Aztán megindult előtte észak felé. A köpönyek hosszú volt a diáknak, fel kellett szorítani a derekához. Szapora lépésekkel ment az óriás oldala mellett tovább. A sátorokban és a sátorok előtt mindenütt aludtak. Egyik másik részgombos és lófarkas sátor előtt őr állott, de az is aludt. A tábor végtelen hosszúnak tetszett, mintha az egész világ csupa sátor volna. Egy helyen aztán a tevék sokaságába jutottak, ott kevés volt a sátor. A nép a gyöpön heverve aludt mindenfelé. Hajván megállt egy kék vászon darabokkal foltozott sátor előtt. Öreg! Kiáltott be. Kelj föl! Alacsony, öreg emberke bújt ki a sátorból, a feje kopasz, a szakálla hosszú és fehér. Térdigérő ingben lépett ki, mezitláb. No, mi az? Kérdezte ijetten. Te vagy, Hajván? Én vagyok, felelte a török. Ezelőtt egy héttel erre a szürke lóra alkuttam nálad. És a tevék között legelő otromba nagy lóra mutatott. Adod úgy, ahogy kértem? Ezért költöttél fel. 20 gurus, amint mondtam. A török előkaparta az ezüst pénzt az övéből. Először megolvasta az egyik markában, aztán a másikban, végül pedig beleolvasta a kereskedőnek a tenyerébe. Sarkantyú is kell, szólt a diák, míg a kereskedő a lovat oldozta. Ráadásul egy pár sarkantyút adsz, mondott a Hajván. Majd holnap. Most azonnal. A kereskedő bement a sátorba. Ott csörgött, kotorászott a sötétben. Aztán egy-néhány rozsdás sarkantyút hozott elő.